szúnyogál a hét alvó, felébred, ha szésuhintja, százszor szépre tova száll, tarka szárnyát melengeti, círógató napsugár.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég, majd hajnaltól nyugat, északnyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, a nyugati határszélen akár zivatar sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de északnyugaton még lehetnek élénk lökések. Továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, míg néhol a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesben érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Csendesebb lesz egyszer a világ, ha jön egy lány, akit már nem fognak a fegyverek. Én is egész másképp hordozom súlyát, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. Hogyha rossz napokban elfelejteném, hogy kire vársz, és kire várnak rég az emberek. Fenn az égen, lenn a földön útra kell, hely az a lány, akire szerelemben nézhetek. Aki kérdez, aki válaszra vár, annak mondd el, de egyszer eljön
könnyebb lesz az egész életem. Ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek, és ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Sokkal békésebb lesz akkor a világ, ha egy napon virággá változnak a fegyverek. Talán él, talán jön, talán nincs sehol, az is lehet, nem anya szülte, csak a képzelet.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mahler szimfóniái töretlenül népszerűek. Ezek a szimfóniák pedig nem csupán zeneművek, hanem világképek, filozófiai, spirituális és emberi kérdéseket tárgyalnak, gyakran monumentális formában. A késői romantika egyik legnagyobb alakja Gustav Mahler 1860. július 7-én született Kalicsban. A zeneszerző a modern dirigálás, modern opera rendezés és a 20. század zenéjének zseniális úttörőjeként vált ismerté. Ifjúkorát Csehországban töltötte, zenei tanulmányait Bécsben végezte, és élete legnagyobb sikerei a császárvároshoz fűződtek. Nagyszabású karmester egyéniség volt, nem ismert megalkuvást, szigorúan ragaszkodott művészi ideájaihoz, és akárcsak önmagától, az előadóktól erejük állandó, teljes megfeszítését követelte. Bárhol működött is, mindenütt jelentős mértékben fellendítette a művészi közszellemet. Ugyanakkor mindenütt csak ideig, óráig tudott megmaradni, mert nem volt tekintettel személyes érdekekre és meggyökeresedett szokásokra. Mindenkor a művek egyéni stílusát tartotta tiszteletben, főleg Mozart és Wagner operáinak betanításában alkotott utolérhetetlenül nagyot. Lehetőség szerint törekedett a sztár és vendégénekes rendszer felszámolására. Fontosabb operakarmesteri állásai közé tartoztak Hall, Laibach, Olmütz, Lipcse, Prága, Budapest, Hamburg, Bécs, végül pedig New York. Karmesteri tevékenységén túlmenően Mahler élete fő céljának a komponálást tekintette. Bruckner és Schreger mellett ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely széttörte a szimfonikus formák régi kereteit, és teljessé tette a diatonikus zenei nyelv kromatikává oldását. Ezek az újítók érezték, hogy a régi művészet igazságának alapja fokozatosan megszűnik, és ezért ösztönösen vagy tudatosan egyre gyorsabb tempóban eltávolodtak tőle. Valamit pótolni, helyettesíteni akartak azzal, hogy szinte a mérhetetlenségig zsúfolták, duzzasztották a zenekari eszközöket, mintha görcsösen bele akarnának kapaszkodni valamibe. Ezért aztán egyre inkább magukra maradtak, elszigetelődtek, és egyéni kísérletezéseikkel bizonyos pontokon túl már a 20. század szűk polgári elit közönségesen tudta követni őket. Ugyanaz a Toszkanini, aki nagyra tartotta Mahler karmesteri képességeit, az 5. szimfónia partitúrájáról 1905-ben ezeket írta sógorának. Hidd el nekem, Mahler nem eredeti művész. Zenéjében sem személyiség, sem géniusz nincs. Minden lépésnél belebotlasz valami triviálisba. Add hozzá mindehhez a technikai nehézségeket és az elméretezett arányokat. Hallgassuk most meg a Toszkanini által kritizált 5. szimfónia 4. tételét, amely egy szerelemvallás Alma Mahlernek.
Thank you.
Elhangzott Gustav Mahler 5. szimfóniájának 4. tétele, a Ljubljanai Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Anton Nanu vezényletével. A 20. század 60-as évei óta ismét divatba jött Mahler muzsikája, a világ koncerttermeiben valóságos Mahler hullám volt tapasztalható. A 20. század fináléjában világszerte még egyszer tisztelettel adóztak annak a művésznek, aki 100 esztendővel azelőtt kompozícióival szélesre tárta a zenei világ előtt az új évszázadba vezető kaput. Csak ma vagyunk képesek rá, hogy Mahler dualisztikus vízióját, amellyel egyszerre mutatja be az egészséges és az elpusztult világot, és amely egész életén át kínoszta a komponistát, felismerjük muzsikájában. Vélekedett róla Leonard Bernstein. A századvégvalósággal diadalittasan kanonizálta azt a Mahlert, akinek 9 szimfóniája, mint egy zsidó ember alkotása, egyszerűen töröltetett a náci Németország koncertjeinek műsoráról. A napjainkban a 8. szimfónia, azaz az Ezrek szimfóniája, minden hangverseny művészeti csúcspontja. Következzen most ebből egy részlet. Mahler szimfóniái hangsúlyozottan világnézeti művek, metafizikai vágyódást kifejező, egeket ostromló alkotások. A szerző több szimfóniában énekhangot is szerepeltet. Legemelkedettebb kompozíciója a 8. szimfónia, amiből az imént hallottunk egy részletet, és ez a mű nem más, mint egy hatalmas méretű kantáta. Gustav Mahler, aki akkor a lipcsei opera fiatal karmestere volt, 1888-ban 6 éves igazgatói szerződést írt alá évi 12.000 forintos javadalommal a budapesti operaházzal, amelynek abban az időben nem volt valami jó híre, és rangosabb karnagy vonakodott Pestre jönni. Mahler budapesti tevékenysége sem volt ellentmondásoktól mentes. A szellemi hagyományok mély megértésével és tiszteletével, elképesztő munkabírásával, szuggesztivitásával, céltudatosságával, bámulatos teljesítőképességével és szakszerűségével rendkívüli módon emelte az opera előadások színvonalát, különösen Mozart és Wagner operái tekintetében. Mindez azonban ugyanakkor nehezen tolerálható külső formákban, állandó paranoid feszültség, hajthatatlanság és elhivatottság tudat közepette nyilvánult meg, amivel ráadásul más értékrend iránti közöny párosult. Fokozta a nehézségeket, hogy Mahler szerepének növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az operánál Erkel Sándor karnagy, Erkel Ferenc fia. A korabeli sajtó ugyanakkor aknamunkát folytatott az idegen karmesterek ellen. Ennek az aknamunkának Mahler esetében politikai színezete is volt, ami annál is inkább sajnálatos, mivel 1900-ra már közhely lett, hogy a budapesti operaház zenekara Mahler korában állott a legmagasabb színvonalon. Kenyértörésre azután került sor, hogy 1890. októberében Zichy Géza lett az operaház intendánsa. Ő kezdettől fogva Mahler eltávolítására törekedett, csökkentette az igazgató hatáskörét és lényegében teljhatalmat biztosított magának a művészeti irányítás kérdéseiben. Erre Mahler, aki már korábban is tárgyalt a hamburgi operával, lemondott igazgatói állásáról is, elhagyta Budapestet, ahol az operaház nagy korszakainak egyike zárult le távozásával. Mahler budapesti tartózkodása alatt mutatták be első szimfóniáját 1889. november 20-án. A bemutató vegyes fogadtatásra talált, a közönség egy része lelkesedett, a kritikusok pedig kevésbé. A szimfóniai költeménynek hirdetett darabhoz a szerző nem adott bővebb ismertetést, a korabeli plakát csak annyit árult el, hogy a mű két részből áll, az elsőbe az első három tétel, a másodikba a negyedik és ötödik tétel tartozik. Befejezésül az első szimfónia negyedik tételét hallgathatják meg, amelynek kezdetén a timpani egyenletes ütései mellett bőgő intonálja azt a dallamot, amelyet szinte egész Európa ismert különféle szövegekkel. Ahogy azt Mahler egy alkalommal bevallotta, a kísérteties zenei látomást egy gyerekkorában látott Csehországban közismert kép inspirálta, a vadász temetése. A metszet formában sokszorosított ábrán a vadászt az állatok kísérik el utolsó útjára. Nyuszik húzzák a koporsót, őzikék zokognak mögötte, a menetet katonabanda követi. A bizarr gyászmenet után a középrészben ismét a vándorlegény dalok egy részlete tűnik fel, a záródal végének hosszabb szakasza. Majd újra kezdődik a menet, félhanggal feljebb, mint először. A délnémet filharmonikusokat Zsoltai Dénes vezényli. Elhangzott Gustav Mahler első D-dur szimfóniájának negyedik tétele a dél-német filharmonikusok előadásában Zsoltai Dénes vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Telefonon hívott egy anyuka, hogy imádkozzak a fiáért, mert holnap műtik. Születése óta van az a problémája, amit holnap műtenek, és hosszú lábadozást igényel. Az ilyen műtétet nyári szünetben szokták elvégezni, hogy az elhúzódó gyógyulás alatt ne maradjon ki az iskolából a gyerek. A beszélgetés után elgondolkozom. A Jóisten mennyire másként méri kinek-kinek az életet. Régóta figyelem a gyerekek nyári fesztelenségét, szemben az iskolai év szorongásaival. Összevetve a két élethelyzetet azt mondom, ha egy gyereket műteni kell, és az hosszabb felépülést igényel, ha csak lehet, inkább tanítási időben tegyék, mintsem a szabadságából vegyék el, ami az igazi gyerekkort, a nyarat, a napsütést, a táborozást, a bandázást jelenti számára. Persze kell tanulni, iskolába járni, hogy a fejlődés rendben menjen. A mai gyerekek számára azonban legalább olyan fontos, hogy mozogjanak, fussanak, ússzanak, kiránduljanak. A netről, a Facebookról és minden eszközről csak úgy dőlnek a fotók, a szebbnél szebb vagy éppenséggel ügyetlen felvételek gyerekekről, akik futkosnak, fák alatt csoportosulnak, erdőben vonulnak, strand medencéje mellett éppen ruháikat kupacolják, mielőtt a vízbe szaladnak. És természetes, hogy nem csak ezeknek a gyerekeknek a táborára, hanem a saját táboraira is visszaemlékszik ilyenkor az ember. Voltam kisdobos, amikor a Gergely ugornyai Tiszapart táborában egyik éjszaka ellopták a zászlót, és mentünk az erdő sűrűjébe az éjszaka kellős közepén zászlót keresni, tettest elfogni. Kicsi, 7-8 éves fiúcska lehettem, a tanítónéni fogta a kezemet, vitt húzott a sötétben. Biztonságban érezve magam, úgy gondoltam, most elkapjuk a tettest. Később derült ki, hogy a tanítónéni is félt a sötétben, pedig mellettünk is zsivajos lármával kutatták a bokrokat, a cserjéket, a többiek. Az egymásra utaltságról, az éjszakai bátorságról szólt mindez. Ilyen kicsi elemekből rakódik össze az élet. Így tanulhat meg az ember minden, mást is, szabadon mozogni, a természetre rácsodálkozni, nem csak kezével tapogatni állatokat, szemével is végig simítani fák lombjait, a folyó vizét, elfutó hullámokat, hallgatva kikötött csónakok oldalához verődő locsogást, érzed szederindák közt bugdácsolva lábszáradon az égő, csípős fájdalmat, amit ezek horzsolnak ki? Mennyivel másként fáj a szederinda horzsolása, mint egy összevarrott seb a kórterem lepedői közt? Igen, a világ ilyen is. Meg olyan is, ami most tőlünk keletre a szomszédországban van. Gyakran látsz fáradt, beesett, karikás szemű gyerekeket, akik szomorúan tekintenek bele a kamerába vagy a te szemedbe. Látod rajtuk, hogy édesapjukat, idősebb bátyjukat, tanárukat vagy nevelőjüket, rokont, nagybácsit, keresztapát nélkülöznek, több esetben gyászolnak. Fájdalmas kontraszt a nyárban. Emlékszem, a 70-es évek elején volt egy amerikai film, Kamaszkorom legszebb nyara címmel. Kamasz fiú szerelemre ébredése, szorongása és örömei egy gyönyörű nyáron. Mert erről is szól a nyár, erről is szólnak a táborozások, meg arról, hogy szeressük a teremtett világot, hiszen soha semmi nem tér vissza úgy, ahogyan egyszer átéltük. Gyönyörű, hogy a sokféle lehetőség között 20-30 éve ismét ott vannak az egyházi iskolák által kínált táborok is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!